No, drága barátaim, emlékszünk még egy Nigel Farage nevű emberre? Na hát ő kezdte el ezt az egész Brexitet, és ha már a Brexitről beszélgetünk, akkor érdekes film ajánló is van erről, hogy ez az egész mindenféle ilyen social médiás, meg Cambridge Analytica-s módszerrel, hogy alakul ki. Benedict, hogy kell kiejteni? Cumberbatch.
Cumberbatch.
Ő a főszereplő, de meg nem mondom a film címét, minden esetre elég erősen elgondolkodtató. De hogy hol van Nigel Farage? Ezt majd elárulja nekünk Feledi Botond külpolitikai szakértő, mert hogy Brexit update-ünket folytatjuk ugye a politikai következményeivel ennek az egész manővernek. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Figyelj, az első mozgató rugója az, hogy sokba került ez a uniós tagság, meg túl sok a bevándorló, lépjünk ki. Most olcsóbb a brit gazdaságnak a működtetése, vagy a brit állami gazgatásnak a működtetése, és megállt a bevándorló hullám?
Gyakorlatilag semmi nem jött be ilyen szinten a Brexitből, és ennek leginkább itt a kontinensen kéne egy olyan tanulságos mesévé válnia, amit esténként nagyon sok gyereknek el tudunk mondani, hogy még ennek a méretű gazdaságnak sem sikerült ezt kihoznia. Nem gondolom, hogy csak a Covid és egyéb külső tényezők miatt, hanem önmagában is ez az ötlet. A kivitelezés maga azért ugye 2016 óta az ötödik miniszterelnököt fogyasztja az ország. Tehát itt tényleg nagyon komoly problémák voltak. A bevándorlás pedig olyan szinten nem sikerült, hogy 2022-ben ezekből is rekordot döntöttek, tehát akkor éppen 606 ezer ember érkezett meg a szigetre, és ilyen 60-80%-os növekedések voltak a csatornán át érkező illegális csónakkal érkező menedékkérőkkel is. Tehát egy számtani szinten sem tudták leszállítani, még csak látvány szinten sem tudták leszállítani, hogy valami pont ettől jobban működne. Sőt, talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy nem olyan régen az úgynevezett Ruanda botrány tört ki a brit belpolitikában, mert hogy megpróbálta a konzervatív párt kitalálni, hogy Ruandába viszik el egy harmadik országba az összes brit menedékkérőt, és majd akinek esetleg igen mondanak, azt beröptetik újra a nagy-britanniai szigetre. Hát ez komoly bírósági eljárásokban lett szétszerve ez a kezdeményezés.
Igen. Mi van a szereplőkkel? Mi van Nigel Farage-zal? Mi van David Cameron-nal?
No, hát ugye David Cameron visszatért, ez legalább is mutatja a konzervatív pártnak a kétségbeesését, de ha nem mutatná eléggé, akkor azt mutatja, hogy Nigel Farage az egyik legutóbbi konzervatív párti kongresszuson egyébként abszolút sztárként volt ünnepelve, és Liz Truss talán éppen a múlt héten, amikor ugye brit miniszterelnökként azért komoly speaker-székkel járja az Egyesült Államokat, a múlt hét is egy ilyen hét volt, ugye 44 nap miniszterelnökség is feljogosítja, úgy látszik erre a titulusra. Egy ilyen alkalommal mondta be, hogy vissza kéne hozni Farage-t a Tory párton belőle. Hát ez egy létező jobb szárnyas ötlet a Torikon belül. Ugye ami látszik, hogy tényleg nagyjából 20%-os különbséggel mérik őket most a munkáspárthoz képest.
Igen, ezt jó, hogy mondtad ezt a mérést.
A munkáspártja azért az egy nagyon komoly erővel kell most látni és számolni vele, mert hogy tényleg, ha csak nem csinálnak valamit nagyon-nagyon bénán a következő pár hónapban, akkor azért ugye a választási törvény szerint 2025 januárjáig kell, hogy legyen a következő választás, de mindenki arra számít, hogy az ősszel meg lesz.
Igen.
Tehát leginkább valamikor Trump előtt vagy után pár héttel tudni fogjuk, hogy kivezeti majd Nagy-Britanniát a következő mandátumban. És hát ebben a munkáspárti vezető egyébként középre húz. Tehát ő az, aki...
De középre húz, Botond? Valójában? Mert én most pont egy olyan riportot hallottam, vagy hallgattam, ahol voltak különböző bevándorló háttérrel rendelkezők, arab, palesztin, stb., akik nagyon kiakadtak a munkáspártnak a, hát nem egészen középre, hanem inkább jobb irányba tendáló kijelentésein, és azt mondták, hogy nagy sajnálatot, de ott hagyják a pártot. Mondom ezt annak ellenére, hogy körülbelül 20 ponttal vezet a legutóbbi mérések szerint a konzervatívok előtt.
Ugye a bevándorlás kérdését akarja a Rishi Sunak miniszterelnök a középpontba állítani, és gyakorlatilag az egész választást a Torikról lebutítaná egy bevándorlási népszavazássá. Tehát ez a jelenleg ennyi látszik a konzervatív taktikából. Ehhez képest ugye a Starmer úgy húzva középre, vagy hát úgy tetszik, jobb oldali irányba kell húzni a pártot, ahhoz a középük legyen, mert ugye Jeremy Corbynre emlékszünk, hogy elképesztően radikálisan baloldali volt. Tehát ugye ő az Amerika ellenes, tulajdonképpen egy Bernie Sanders brit kiadásban, amit kidobott még maga a párt is szépen lassan magából. Tehát ennek a belső forradalomnak az eredménye a Starmer vezette párt, ahol tényleg egyébként komolyan átnézik a jelölteknek a hátterét, abszolút fölvizezi a policiket, amiket a korábbi időszakban hoztak, tehát hogy ne legyenek annyira radikálisan baloldaliak, és bilaterálisan elkezdett dolgozni. Tehát ami mutatja azt, hogy Starmer meg a munkáspárt mennyire bízik a győzelemben, hogy nekifogtak a látogatásoknak, tehát Scholz-tal például már tudjuk, hogy jóban van, egyébként ugye pont most látogatott oda Károly király is Berlinbe, illetve utána Párizsba. Első útja Berlinbe vezetett Károlynak, tegyük hozzá, tehát ez azért egy elég szimbolikus és fontos lépés, nem az Egyesült Államokba. Úgyhogy egy ilyen típusú választási vihar lesz, de mindez persze úgy, hogy Londonban elképesztően durva időnként iszlamista fundamentalista erőket felvonultató tüntetések zajlanak. Igen. Tehát ez tematizálja a közbeszédet, és ez az, aminek a leképződését időnként szerintem látjuk így a tévében.
Az, hogy Farage-t reaktiválták, az egy érdekes vonulat, de most már látva a Brexit eredményeit, az nincs választási kampány témák között, hogy esetleg vissza kéne csinálni ezt az egészet?
Érdekes, ezt én is mindig nézem, de nyíltan ezt még Starmer sem mondja ki. Tehát olyan erő, aki azt mondja, hogy én holnap visszamegyek és csatlakozok, így a párton belül nem látható, vagy nem engedik őket ki a nyilvánosságra. Tehát igazából egy ilyen svájcszerű megközelítéssel nagyon sokféle egyezményben gondolkoznak, ez így fellelhető a Starmer-féle nyilatkozatokban, hogy az oktatásban, a különböző szakmai képzések elismerésében hogyan gondolná tovább az unióval a kapcsolatot, tehát biztos, hogy sokkal-sokkal barátságosabb lenne egy következő Európai Bizottsággal a munkáspárt. És hát tegyük azt is hozzá, hogy, és egyébként ez szerintem egy nagyon izgalmas politikai pozíció. Ha nyer a munkáspárt, akkor gyakorlatilag az egyike lesz azon nagyon kevés európai országoknak, ahol egyértelmű sikere van a munkáspártnak, vagy hát úgy tetszik a szocialistáknak. Tehát egy picit egy ilyen Tony Blair-i pillanat, hogy Londonra néznének, hogy kell szocialista módon úgy kormányozni, hogy ez működjön. De Scholznak most hát a hétvége fényében újra nem kell részletezni, hogy miért nem sikerül. De ugye Pedro Sánchez bukdácsol. Gyakorlatilag nincsen szocialista olyan kormányzat Európában, ahol tényleg egyértelműen sikeres mandátumokon átívelő valamit látnánk. Tegyük hozzá, itt is nagyon régen volt.
Igen, és hogy nem is vagyok benne biztos, hogyha ez sikerül, akkor valóban ezt egy példának lehet említeni, mert nem tudjuk, tehát a politikai motivációkat és az egész mechanizmusokat vizsgálva nem biztos, hogy ez azért sikerült, mert tényleg ezt szeretnék a választók, hanem például, hogy te is mondtad, közepebbre húzza azáltal, hogy olyan elveket kezd vallani, ami egyébként hagyományosan nem a munkáspárté, de így most egy kicsit jobb lesz a szavazóknak, tehát hogy nem biztos, hogy ez ezt mutatja.
Így van. Na, ez a felvetés egy jogos metafelvetés, ez egyébként sajnos az egész demokratikus földféltekére igaz, hogy lassan protestszavazókból áll a demokratikus választói közösség, és nem pártszavazókból. Ez egy komoly probléma, komoly kérdés, ez így sincs másképp. És hát tegyük hozzá, hogy a libdemek ugye 10%-on állnak valahol, és a Farage-nak a saját pártja, ami most itt már reform néven fut, az szintén 10%-on fut. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor azért van itt még egyéb erőcske is, amik alig, ha nem megpróbálnak majd megmozdulni. Ugye itt van még azért a zöldek kísérlete, meg a skótok. Tehát, hogy itt még sok kihívás lesz, ebből valamit össze kéne hozniuk. Azért nagyon, nagyon abban az irányba megy, hogy összejöhet a munkáspárti győzelem, amire azért a baloldali nemzetközi partnerek egy ilyen Biden kormányzatként tekintenek, hogy jönnek a nyugodt évek a Boris Johnsonok után, míg a Toriknál ez pedig ugye kétféle reakciót láthat ki. Tehát vagy utána rákövetkező választáson Farage-al jönnek vissza, és jobbszélre kihúznak, esetleg szakad a párt, vagy pedig valamilyen módon középen akarnak megmérkőzni, tehát ez lesz a következő időszaknak az elképesztő versenye.
Botond, a Brexittől nemzetközi szintéren súlytalanabb lett Nagy-Britannia? Mert látszólag nem. Hiszen ugye részt vesznek a vöröstengeri hadműveletekbe, harcos támogatói az ukrán félnek az orosz-ukrán háborúba, tehát úgy tűnik, hogy azért ez a külpolitikai pozíciójukat, ez a Brexit nevű képződmény nem rodgyantotta meg.
Azért ezt ennél picit árnyaltabban kell nézni, innen Brüsszelből nem tűnik annyira megrogyatlannak. Hát azt is mondhatnám, hogy bár van ez a Global Britain nevű külpolitikai stratégia, amit kitaláltak a torik arra, hogy elkendőzzék ezeket a veszteségeket, de azért bizonyos szempontból a súlyuk, amikor a saját tárgyalásaikat kell lebonyolítani, nyilván máshogy fest. Az tény, és ezt viszont ne is vitassuk el, hogy nukleáris atomcsapásra képes országként egyébként Európában komoly haditengerészettel, az egyik legkomolyabb haditengerészettel rendelkeznek, sőt, hát a legkomolyabban, mert ugye itt a kontinensen ebben sose voltunk annyira előre.
Sőt, hadd tegyem hozzá, hogy katonai igen. Szempontból ők azok, az volt az egyetlen Európai Uniós tagállam, aki Európa határain kívül képes hadviselésre. Na most őket vesztettük el a Brexittel.
Így van, ezek a képességeik megvannak, ezt látjuk a tajvani szorostól, az amerikaiakkal való különböző együttmozgásokban a legkülönbözőbb forró pontjain a világnak, tehát ilyen szempontból egyébként lekövetik továbbra is az amerikai mozgást, de ez nem jelenti azt, hogy ezt kereskedelmi sikerekre tudják ma holnap változtatni. Tehát ebben is látszik, hogy az Európai Szövetség a számított, akkor is, hogyha maradéktalanul és kiváló NATO tagok azóta is. A legnagyobb érdeme a konzervatív külpolitikának pedig az maradt, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió első percétől fogva az egyik legkitartóbb támogatója Kijevnek. Tehát a látogatásban, GDP arányos összegekben, gyorsaságban leszállított dolgokban is, Nagy-Britannia élen jár az európai országok közül, és soha nem kérdőjelezte meg egyik vezető sem, hogy ebben cselekedni kell. Tehát ilyen szempontból itt viszont példamutatóak tudtak maradni abszolút.
Hát akkor figyeljük az eseményeket, és az, hogy hogy alakul a kampány, ami már nagy erőkkel folyik, pont az Olival megbeszéltük, hogy a Jeremy Huntnak adott csökkentéssel, vagy valami ilyesmivel kell majd oda édesgetnie a konzervatív szavazókat.
És mit csinál Bojo?
Bojo tényleg, néha ő is megszólal.
Hát azért a partigét után jobban teszi, hogyha nem nagyon rontja a beszéljeit tovább a saját pártjának.
Legalább következmények még vannak. Tehát a Brexit után is azért vannak következmények Nagy-Britanniában.
Igen, hát ez egy olyan harmadik kérdés, hogy a sajtó szerepe a nagy-britanniai politikában valószínűleg egy teljesen kontinentális szemmel nézve óriási. Tehát az, hogy egészen máshogy viselkednek a politikusok a Sunhoz és a Murdoch birodalomhoz képest, de ezt is majd akkor egy meteadásban meg tudjuk beszélni.
Jó, jó, rendben, nagyon szépen köszönjük, Botond. Jó munkát
szép
neked.
Hetet nektek is,
szép hetet, szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk, a Brexit után visszatekintettünk egy kicsit a Nagy-Britanniára, Angliára megnézni, hogy mi a helyzet.